A mai témánkhoz fogjunk. Az a címe ennek, hogy az imádság teológiája. Megemlítem azt is, hogy mi indított erre a téma választásra. Ugye a főiskolánkon van egy ilyen tantárgy, hogy a bibliai tanítások rendszere, de mivel minden bármely felekezetű vagy vallástalan hallgatók számára is nyitva van a főiskolánk, ezért mi ott óvakodunk attól, hogy hívő emberekként kezeljük eleve a résztvevőket, vagy a legkisebb pressziót is érzékeltessünk ilyen irányba. Ezért kimondottan az imádság az nem szerepel a tematikában. De nekem nagyon emlékezetes volt, mikor valaki elmondta, hogy hát ugye a főiskolán erről nem tanultunk, de egy függeléket azért, még a régi jegyzetben volt egy függelék, hogy mi az imádság, és hogyan imádkozzunk, és hogy az neki mekkora segítséget jelentett. És ezért azt gondoltam, hogy szánjunk egy alkalmat erre. Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy az imádság teológiájának az ismerete nélkül is lehet imádkozni, és lehet ima meghallgatást nyerni. Ezt nagyon fontosnak tartom leszögezni, mert véletlenül se alakuljon ki az a gondolat, hogy hát olyan emberek, akik Istent nem is ismerik, vagy nagyon csekély ismerettel rendelkeznek, azok nem bátorkodhatnak imádkozni, és nem nyerhetnek akár hatalmas és csodálatos ima meghallgatást. Tehát ha valaki az imádsággal kapcsolatos eszmei kérdésekkel vagy bibliai tanítással egyáltalán nincs is tisztában, akkor is egy adott élethelyzetben az imádsága Istenhez juthat és meghallgatást nyerhet. Néhány igét idézek ezzel kapcsolatban, hogy ezeket a feltétlen és hatalmas ígéreteket ismerjük. Jeremiás könyve 27. fejezetének a 13. versében Isten ezt mondja, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Tehát lehet, hogy egy ember egyáltalán nem vallásos, de egy adott szituációban fél hittel, vagy semmilyen hittel is szinte oda jut, hogy teljes szívéből felkiált az Istenhez, és akkor megtalálja. A másik ige, amit idéznék, a Római Levél 10. fejezetének a 13. verse, amely így hangzik, mindenki, és most erre a szóra hangsúlyt teszek, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Tehát ez a mindenki is egy feltétlen ígéret. A egyáltalán segítségért folyamodik, mindegy, hogy melyek az előzmények, és mekkora a méltatlanság. És végül Jézusnak a hatalmas igéjét is idézném, János evangélium 6. fejezet 37. verse, aki én hozzám jön, és segítségért hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Itt pedig a semmiképpen szóra tennék hangsúlyt. Tehát ezt mindenek előtt szögezzük le, hogy ahhoz, hogy valaki Istent megtalálja, és ima meghallgatást nyerjen, nem feltétlen az imádság teológiájának az ismerete. De ugyanakkor az is igaz, amit Luther Márton így fogalmazott, azt mondta, hogy a hívő embernek mestersége az imádkozás. És hogy ezt a kifejezést még szemléletesebbé tegye, azt mondta, hogy a cipésznek a cipőkészítés a hívő embernek mestersége az imádkozás. És a hasonlat ugye rögtön beugrik nekünk, hogy egy mesterséget azt bizony ki kell tanulni, egy mesterségben tapasztalatokat kell szerezni, és azt mondhatjuk, hogy a hívő embernek, akinek mestersége az imádság, annak már szüksége van az imádság teológiájára. Ugye ezen azt értem, hogy hívő ember, aki nem alkalmanként imádkozik adott szituációban, hanem rendszeresen, naponként. Ugye a Bibliában az ilyen folyamatos és valódi ima élet, az két dolgot jelent. Az egyik a naponkénti belső szobában való imádságot. Ugye ezt Jézus Krisztustól kölcsönzöm, ezt a kifejezést, hogy mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba. Ez tulajdonképpen azt jelenti, amit már az Ószövetségben egy próféta Jeremiás így mond, a Jeremiás síralmai 2. fejezet 19. versét idézem, Öntsd ki a te szívedet, mint a vizet az Úr színe előtt. Megkérdezem, találó hasonlat? A víz, mikor kiömlik, ott nem tudja megállítani senki. És azt mondja, hogy amikor ennyire felszabadultan, ennyire teljesen az Istennel való kapcsolat létrejön, öntsd ki a te szívedet, mint a vizet az Úr színe előtt, és ami ugyanakkor egy összhangra jutás, egy ráhangolódás teljesen az Isten gondolataira, az Isten akaratára. Tehát ez a belső szobában való imádság, és ami ezt kiegészíti, amiről az apostol azt mondja, hogy szüntelen ima. Ez nem azt jelenti, hogy valaki mindig az imádság pózában van, semmiféle ilyen görcsösséget nem jelent, de azt jelenti, hogy gondolatban állandóan küld fel fohászokat hétköznapi munkája közben is, ahogy mondja a Zsoltáros, hogy Istenem, értsd meg a sóhajtásomat is, és bizonyos abban, hogy ez így is működik, és tapasztalja is, és mondhatnám azt, hogy tanácskozik, beszélget belül az Istennel, ez egy folyamatos, rejtett élete. De rögtön hozzátenném, hogy a szüntelen ima az nem működik a naponkénti belső szobában gyakorolt imádság nélkül. Tehát az az éltető forrása, hogy egy nap egyszer, teljesen minimum egyszer. Én nagyon szerényen mondom, hogy minimum egyszer, mert Dániel prófétáról pedig azt olvassuk, hogy naponta háromszor felment a felső szobájába, és dicséretet tett, és könyörgött az ő Isten előtt, ami azt érzékeltető, ez egy sietség nélküli, valódi, elmélyült imádkozás volt. Egyáltalán nem sok, ha ezt megvalósítjuk, de a mai zaklatott körülményeket is figyelembe véve ezért fogalmazok így, hogy minimum egyszer. Ha ezt az ember ennek a gyakorlatát hanyagolja, vagy megszakításokkal teszi, akkor a szüntelen ima sem tud működni, mert elveszíti az Istennek a lelki képmását, elveszíti azt a belső kapcsolatot Istennel, és megint küzdelemmel kell oda visszatalálni. Nos, tehát akkor még egyszer mondanám, hogy ha ilyen valóban gyakorló Krisztus követőről, keresztényről vagy hívő emberről beszélünk, akkor neki már szüksége van az imádság mesterségének a gyakorlásához, ahhoz, hogy az imádság teológiáját ismerje. És ezért én most a legalapvetőbb dolgokról fogok szólni, a legalapvetőbb fogalmakról és bibliai tanításról az imádságot illetően, és remélem, hogy utána most eleven lesz a kérdezés. Igazán ez a szívem vágya, ez szinte fontosabb, mint amit én bevezetőben elmondok, hogy ki amilyen gondolata vagy kérdése van, elmondhassa. Még megjegyzem azt, hogy ezt, hogy szükség van az imádság teológiájára, alá támasztja Jézusnak, Jézus tanítványainak az a kérése is, amit Jézus nem utasított el, amikor egyszer imádkozás közben érték őt, és ez a Bibliából kiderül, hogy Jézusnak szokása volt kimondott szavakkal imádkozni, hiszen ezért hallották az úgynevezett főpapi imáját, a Getsemáné kertben mondott imáját, és egyszer így éppen imádkozás közben keresik őt, és nyilván tisztelettel megvárják a végét, és akkor azt mondják, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Tehát ez Lukács evangélium a 11. fejezetének az első versében található, Uram, taníts minket imádkozni. Tehát téves az a gondolat, hogy az imádság az egy olyan, hát egy olyan nagyon ösztönös, személyes úgy, nincs mit tanulni, vagy nincs mit átgondolni. Jézus egyáltalán nem utasította el ezt a kérdést, hanem kimerítően is gondosan válaszolt rá. Nos, tehát akkor az alapvető dolgoknak a megbeszélését kezdjük azzal, hogy egyáltalán mi az alapfeltétele annak, hogy létrejöjjön maga az imádság. Vagy így is mondhatnám, hogy egyáltalán valóságos legyen az imádság. Erről azért fontos beszélni, mert én attól tartok, hogy a köztudatban leginkább az van az imádságról a keresztények között, hogy az imádság az, hogy én elmondom Istennek a gondolataimat, a kéréseimet, a jobbik esetben a gondolataimat is, vagy egyáltalán csak a kéréseimet, vagy egyáltalán egy betanult imádságot elmondok az Istennek. Nos, ez nem imádság még, egyáltalán nem. És ezért arról szóljunk, hogy valódi imádság, vagy egyáltalán a tényleges imádság létrejöjjön, mi az alapfeltétele. Nagyon egyszerűen fogalmaz a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 6. verse, illetve hát ott találjuk ezt a kijelentést, így hangzik: ha valaki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik hozzá folyamodnak. Na most ezt nehogy félreértsük, ez azt jelenti, nem azt jelenti, hogy egyáltalán úgy általánosságban hiszi, hogy Isten létezik, meg hogy Isten odafigyel az egyes emberekre, hanem azt jelenti, ott, amikor imádkozik, hinnie kell, hogy Isten létezik, és az imádságára válaszolni fog. És ez nagyon lényeges különbség, mert sok ember mondja azt, tehát én hiszek Istenben, én hiszem, hogy azért Isten gondviselő, meg... De amikor valaki imádkozni kezd, ha akkor ezt nem realizálja saját magában, hogy ő egy élő személyhez beszél, hogy Isten létezik, ő valakihez szól, és hogy ő hiszi, hogy az imádságra ő odafigyel, akkor egyáltalán létre se jöhet a valódi imádság. És folytatnám mindjárt azzal, amit Jézus mondott, ez valami csodálatos és legfontosabb útbaigazítás, amit ő mondott. Azt mondja, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te első szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Én az a tapasztalatom, nem sokan figyelnek erre a kis részletre, hogy aki titkon néz. Tehát hiszed, hogy Isten létezik, és válaszolni fog neked, ez azt jelenti, hogy ott abban a percben, amikor imádkozni akarsz, akkor ez a titkon néz jusson eszünkbe. Próbáljuk ki, addig nem kisenyítja az ember a száját, addig nem mond semmit, amíg nem rendezi a gondolatait, és nem mondja azt, hogy komolyan veszem, mert Isten megígérte, hogy ő most rám figyel. Én nem látom őt, de ha az én szándékom komoly, ha én hozzá el akarok jutni, akkor az egészen biztos, hogy létrejön ez a személyes kontaktus, hogy ő engem titkon néz, és ő én rám figyel. Ezt ott akkor az imádság kezdetén az embernek mindig realizálni kell, és komolyan venni, különben nem jön létre az imádság, a valódi imádság. Mindjárt ehhez kapcsolnék egy igét, ez a 105. Zsoltárnak a 4. verse. Figyeljük meg, hogy hangzik: keressétek az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orszáját szüntelen. Tehát ezért mondtam azt, hogy az még nem imádság, hogy valaki azt mondja, hogy én tartok egy monológot az Istennek, vagy elmondok egy betanult imádságot. Azt mondja, magát az Urat keressétek. Keressétek ezt a személyes kontaktust, és keressétek az ő jelenlétét. Ugyanezt fejezi ki az egyik zsoltáros, amikor olyan egyszerű mondat, de olyan fontos: hozzád emelem, Uram, lelkemet. Tehát ettől jön létre az imádság, ettől lesz valódi imádság, hogyha mi magának az Istennek a jelenlétébe akarunk jutni, ha komolyan vesszük az ő titkos jelenlétét, hogy mi most az ő jelenlétében vagyunk, hogy ő ránk figyel, és őt magát keressük, az ő színét, az ő jelenlétét. Szeretném elmondani, hogy ez nem olyan egyszerű, mert a bűneset óta az emberben ott van az Istentől való menekülésnek a vágya. A hozzávaló vágyakozás is ott van sokszor a szívünkben, de ugyanakkor, mivel az Isten maga a szentség és a tisztaság, és aki mindent átvilágít, az emberben van egy ösztönös menekülési ösztön is. És csak figyeljük meg, hogy mennyi minden akar visszatartani az igazi imádkozástól. Nem hiszem, hogy valami ismeretlen dolgokat mondok, hogy például valaki olyan nagyon feszíti a vágy, hogy most csend van, vagy most van itt alkalom, de jó lenne imádkozni, és akkor eszébe, de még előbb ezt megcsinál, még azt megcsinál meg. Ugye mondjuk csak ennyi. Máskor meg imádkozni akar, és akkor elkedvetlenedik, mert olyan furcsa zagyva gondolatok jönnek a fejébe, vagy akkor egyszerre két helyek támadják meg, vagy egyszerre olyan fizikai fáradtságot érez, mikor ráadásul imádkozom, hogy mi nem is volt olyan fáradt, most úgy érzi, hogy mindjárt lebillen a feje. Szóval ezeken ne lepődjünk meg, mert van egy ősellenség is, aki minden áron távol akar minket tartani a valódi imádkozástól, És nekem mindig olyan tanulságos az Ábrahám történetben, hogy mikor Ábrahám az Istennel való találkozásra vált, akkor a Biblia leírja, hogy akkor egymás után először nagy sötétség, aztán mély álom, aztán rémülés szállt rá. Szóval ilyen mindenféle dolog lepte meg, ezt el lehet olvasni Mózes első könyve 15. fejezetében, de ő kitartott, még bocsánat, azt ki is hagytam, hogy legelőször ragadozó madarak jöttek az áldozatára, és azokat kellett elűzni, mintha csak szimbolizálnák, ami Istentől eltávolítani akaró gondolatainkat, ahogy jönnek, mint a ragadozó madarak, hogy ne jussunk el az Isten színe elé, aztán jön minden fáradtság, rémülés, méltatlanság tudat és minden egyéb. De az imádság, nem győzöm hangsúlyozni, hogy az nem misztikum, és nem egy ilyen lárpúr-lár lelki gyakorlat, az imádság az történés, és az imádsághoz tudatosság kell. Tehát az, hogy az elszántság, hogy akarok imádkozni, az, hogy nem hagyom, hogy ezek a dolgok eltérítsenek, nem véletlen mondja így az ige, hogy keressétek az Urat, mert meg kell keresni, nem azért, mert ő nehezen megtalálható, hanem az, hogy nekem magamban kell az akadályokat legyőzni, addig még egészen komolyan veszem, igen, Isten megígérte, ez biztosan így van, ő engem titkon néz, és én most hozzá akarok beszélni. Ez a lelki előkészület az imádsághoz nélkülözhetetlen. Az, hogy az ember rögtön elkezd beszélni, ez még nagyon könnyen csak egy egyoldalú monológ lesz, és ahogy mondják, csak egy plafonig ér, tehát, és az ember nem is nyeri el azt a megnyugvást és segítséget, amire szüksége van. És ehhez rögtön hozzátenném azt, hogy láthatjuk, hogy milyen fontos, hogy egészséges és helyes istenképünk legyen. Mert bizalommal te csak ahhoz tudsz beszélni, akit ismersz. Ha nem ismerjük az Isten, és ha nincs egy egészséges, biblikus istenképünk, akkor nem tudunk hozzá beszélni. Megint csak egy nagyon fontos igét idézek, a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 16. versét, amely így hangzik, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát te akkor tudsz bizalommal imádkozni, ha az Istent a kegyelem királyi székének tekinted, hozzá folyamodni, annyi, mint a kegyelem királyi székéhez folyamodni, és bízol benne, hogy kegyelmet és irgalmasságot találunk. De igaz az a hétköznapi mondás, hogy mindenki magából indul ki, és mi állandóan küzdünk azzal, hogy ilyen emberszabású istenképek formálódnak bennünk, magunkból kiindulva, és akkor eltorzul az istenkép mása. Ezért szoktam azt mondani, és most is elismételem, hogy folyamatos Biblia olvasás nélkül senki se lesz igazi imádkozó. Mert a Biblia olvasás, a rendszeres és elmélyült Biblia olvasás elevenen tartja bennünk az Istennek a valódi képmását. Látni nem láthatjuk, de a lelki képmását kirajzolja bennünk a beszéd. Ha folyton hallgatjuk a beszédét, akkor tudjuk, hogy kicsoda ő. De ha ezt hanyagoljuk, akkor egyszerűen elmosódik előttünk az Isten lelki képmása. Nem tudjuk, hogy kicsoda ő. Ami még rosszabb, ami torzító emberi gondolataink, valamiféle emberszabású istenképet rajzolnak ki bennünk. Tehát ezek egymást támogatják. A folyamatos, rendszeres, állandó bibliaolvasás, napunkénti bibliaolvasás, így is mondhatom, és figyelmes, személyes bibliaolvasás, és napunkénti belső szobában való imádság, ezek ikertestvérek, ezek együtt működnek igazán. És azután mindjárt közvetlen ehhez kapcsolnék egy ilyen igét is, ami nagyon emlékezetes, János evangéliuma 4. fejezetében találjuk, ugye Jézus a samáriai asszonnyal való beszélgetéséből idézem ezt az igét, a 23. és a 24. verset olvasom, de eljön az óra, amely, és az most van, mondja Jézus, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Először is érdekességként kiemelem, hogy Jézus igazi imádókról beszél. Nem érdekes ez a kifejezés? Tehát sokan imádkoznak, sokféle Isten tisztelő van, de Jézus megkülönbözteti az igazi imádókat, és azt mondja, hogy Isten is ilyeneket keres az ő imádóiul. Tehát ezeket, akiket számonthatja, mint az igazi követőit, és ez egy nagyon, nagyon érdekes és elgondolkoztató kifejezés, hogy az igazi imádók. És azt mondja, hogy ezek szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Ezt kétszer elmondja, és nagy nyomatéka szükséges, és Isten is ilyeneket keres. És ugye a lélekben, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy lélektől lélekig kapcsolat épüljön meg Isten között és közöttünk, és az, ami a Szentlélek által valósul meg, erről majd mindjárt lesz szó, tehát, hogy Szentlélek általi lélektől lélekig kapcsolat jöjjön létre, az igazságban pedig azt jelenti, hogy az Isten önkinyilatkoztatása szerinti igaz, egészséges, helyes képünk és gondolkodásunk legyen ő róla. Nyugodtan mondhatnám, ha összekapcsolom ezzel az igével, amit Jézus mondott, hogy a te igéd igazság, hogy Istent igazságban imádni azt jelenti, hogy igeszerűen teljesen a biblikus gondolatoknak a jegyében, teljesen azokhoz igazodva, azokhoz ragaszkodva. De jelenti ez az igazságban azt is, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik. Ez nem félre ne értse valaki azt, hogy valaki, aki bűnnel terhelt, az nem folyamodhat Istenhez. Hát éppen Jézusnak ott van a szeretet teljes meghívása, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Vagy Jézus azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. De azért vegyük észre ezekben az igében, jöhetsz te Istenhez nagyon is bűnnel terhelten, de ha neked ez teher, ha te ettől a tehertől szabadulni akarsz, és hívja a bűnösöket, de megtérésre hívja. Tehát csak egy dolog választhat el Istentől, akkor nem tudjuk őt igazságban imádni, és Isten pedig meg nem alkuszik az igazság tekintetében. Ha az ember, hogy így mondjam, felemelt kézzel és megalkutva a bűneivel, és maga biztosan akarja az Istent kérdezni. Ugye volt az Ószövetségben példa erre, hogy amikor Isten azt mondta, hogy akik feltették bálványaikat a szívükbe, akik megátalkodtak a bűneikben, nem engedem, hogy engem megkérdezzenek. Nem válaszolok, hogyha engem keresnek. Ugye azt mondja Ézsaiás könyve 59. fejezetének az első két verse, az Istennek nem olyan rövid a keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgathatna, de a ti vétkeitek és bűneitek választanak el tőle, hogy meg nem hallgatott. Tehát, ha bennünk van a beismerésnek, a szabadulásnak a készsége, akkor akármilyen bűnnel terhelten, nem várva, hogy majd előbb megbánjuk, meg előbb rendezzük, meg majd előbb rendbe hozzuk magunkat, azonnal lehet Istenhez menni, sőt, szükséges. Gondolom, nem először hallják egyesek, de azért csak elmondom azt a nagyon találó megfogalmazást, hogy ha valaki úgy okoskodik, hogy ilyen bűnnel terhelten, meg ilyen méltatlanul, meg ilyen zavaros lelki állapotban én nem akarok Istenhez menni, az körülbelül úgy okoskodik, mintha egy beteg azt mondaná, hogy hát most olyan csúnya seben vagy olyan rossz állapotban vagyok, így nem megyek orvoshoz, előbb kikúrálom magam majd utána. Hogy hát ez körülbelül ilyen logika, és Jézus azt is mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Ennél szívélyesebben nem bátoríthatott volna. Tehát az ember akár milyen nyomorúságában mehet az Istenhez, és akármilyen méltatlanul, de úgy, hogy kész a megtérése, úgy, hogy nem magabiztos, és nem feltette a szívébe a bálványait, és felemelt kézzel, ugye, mint ez a bizonyos farizeus, aki nagy magabiztosan mondja, hogy hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek, és tele van önhitséggel és önteltséggel. Ez biztos, hogy elválaszt Istentől. És ezzel már utaltam is a következő gondolatra, hogy Istenhez tulajdonképpen csak a kérelmező alázatával folyamodhatunk. Ez nem alázatoskodást jelent, hanem annak a realizálását, hogy kicsoda az Isten az ő tökéletes szentségében, végére mehetetlen bölcsességében, erkölcsi tökéletességében, mindenható hatalmában is ki vagyok én ehhez képest. Dániel könyvéből idézem a 9. fejezet 18. versét. Ez egy olyan egyszerű, de tökéletes megfogalmazás, mikor imádságában ezt mondja a próféta, nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük előd beesedezéseinket. Ez olyan mondat, amit örökre a szívünkbe kell vésni, és ez is olyan, amit mindjárt, amikor az imádság létrejön, akkor ezt rögtön emlékezetünkbe idézzük, ha nem is szó szerint, de a lényegét, nem a mi igazságunkban, ilyen nincs, ezt tudjuk, és pontosan tudjuk minden méltatlanságunkat, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük előd beesedezéseinket. Ez ugyanakkor egy óriási bátorítás, nem? Mert Istennél nincsenek érdemek, nem is léteznek, de nem kellenek érdemek, hanem ez ihletett imádságban hangzott el, hogy nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük eléd beesedezéseinket. Egy következő nagyon lényeges dolog, hogy az imádság egyáltalán létrejöjjön, tehát beinduljon, hogy így mondjam, az, hogy őszinték legyünk az imádságban. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 12. verse ezt mondja, és ezt is jó az emlékezetünkbe idézni, mindenek leplezetlenek és mezítelenek annak tekintete előtt, akinek mi szolgálunk. Tehát az embernek jó ezt magában gondolni, hogy az Isten úgyis mindent tud. Szóval, hogy így mondjam, az Istennel nem lehet játszmát folytatni egy imádságban. Az Isten előtt nem lehet szerepet játszani, mert az ember még ha utálja is ezt, könnyen belecsúszik abba, hogy valakivel szemben szerepet játszik. De Istennél ez kizárt, mert leplezetlen és mezítelen előtte minden, az ember belseje teljesen. De az a csodálatos, hogy ugyanakkor ez az Isten mégsem megvet, hanem ugyanez az Isten tele van együttérzéssel, tele van mélységes megértéssel, és tele van segíteni akarással. És tulajdonképpen az ember belegondol, akkor ez annyira felszabadító, hogy elmehetek valakihez, aki előtt semmit nem kell, de nem is lehet rejtegetni, aki mindent tud, a legsötétebbeket is, a legjobban szégyelteket is, de ugyanakkor vélségesen megértő, együttérző, segíteni akaró, megmenteni, szabadítani akaró. És ha az ember ezeket mind így végig gondolja, és abszolút őszinteségre hangolódik, és tényleg kiönti a szívét, mint a vizet az Isten színe előtt, akkor azt mondhatjuk, hogy létre tud jönni a valódi imádság. Jakab apostol írja, hogy kétszívűen nem lehet imádkozni. Nem lehet kétszívűen imádkozni, hogy mondok a számmal valamit, és közben belül még esetleg egy hátsó kamrában még meg is fogalmazódnak ellentétes gondolatok. Ugye ezt, ahogy Jézus mondta, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. Szóval ez a fajta kétszívűség, hogy mondok valamit. Mondjuk ugye ezt szokták mondani, hogy például ugye az ember mondja, hogy Istenem, szabadíts meg ettől és ettől a bűnömtől. És akkor valahol olyan féltudatosan a hátsó kamrában, de azért még nem a... Ugye, tehát, szóval ez a fajta kétszívűség, ez akadálya a valódi ima létrejöttének. Tehát ha teljes szívetekből kerestek, ha teljes őszinteséggel kerestek, akkor én ezt nem is részletezném tovább, de ne vegyük rossz néven, hogy én ilyen sokáig erről beszéltem, de ahogy idéztem Jézus szavát, hogy vannak igazi imádók, és van igazi imádság, és van nem valóságos imádság. Mert a valóságos imádság, még egyszer mondom, az nem misztikum, az nem egy lárpúrlár lelki gyakorlat, ahogy némelyek cinikusan mondják, hogy azt mondják, akkor is használ, ha az ember nem hisz benne, ez nem így van. Az imádság az történés. Az imádságnál Isten odafigyel, titkon néz, odafigyel az egyes emberre, és létrejön egy valóságos, mindenféle műszer vagy technikai nélkül, létrejön egy lélektől léleké kapcsolat Isten és az ember között, és az ember Isten jelenlétében jut, ahol teljes őszinteséggel kiöntheti a szívét Isten előtt, és viszont az Isten pedig átformálja a gondolkodását, és összhangba hozza önmagával. Tehát ilyen fajta történés az imádság. Istenhez jut, és Isten válaszol. A valódi imádság az két irányú. Valóban Istenhez jut az ember szava, és Isten valóságosan válaszol az imádságra. Tehát a valódi imádság történés. És akkor feltennék egy következő kérdést, amely tudom, hogy sokaknak zavart okoz, és nem is tudom megmondani, hányszor hallottam ilyen kérdéseket, hogy de hát tulajdonképpen melyik isteni személyhez kell imádkozni. Ugye általában sokaknak a fejében nagy a kavar itt az Atya, Fiú, Szentlélek kérdés körül, de az imádságnál ebben nagyon könnyű belebotlani. És én ezt nagyon egyszerűen szeretném most csak összefoglalni. Ugye Jézus így tanított minket imádkozni, hogy így imádkozzatok, mi atyánk. Tehát kiváltságunk közvetlen az atyához folyamodni. De rögtön hadd tegyem hozzá, megint csak ezt nem tudjuk megtenni, hogyha az atyát nem Jézus által ismertük meg. Tehát megint csak azt mondom, hogy élő ige ismeret, állandó ige olvasás és ige értés nélkül nem tud az ember igazán imádkozni. Mert felidézek például csak egy jelenetet. És ezt azzal kapcsolatban idézem fel, hogy nagyon sok ember fejében nem tud megszabadulni attól az elképzeléstől, hogy az Atya a félelmetes, az Atya az igazságos, Jézus az irgalmas. És ugye az a nagyon téves gondolat, hogy Jézus engeszteli, Jézus hangolja rá irántunk való jó akaratra az Atyát. És ezek olyan emberszabású gondolatok, mint hogyha Jézusnak valami protekciós közbenjárással, vagy valami érzelmi zsarolással kéne az Atyát szeretetre hangolni irántunk. És ezzel kapcsolatban csak Jézusnak azt az egyetlen kijelentését idézem, amikor már a földi szolgálata vége felé Filip, ugye a búcsú beszédekben hangzik el ez a párbeszéd Jézus és Filip között, azt mondja Filip, hogy azt kérjük, mint azt mondja, még egy dolgot kérünk utoljára tőled, mutasd meg nekünk az Atyát. És akkor Fülöp hátrafordul, és azt mondja, olyan régen veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. És hozzáteszi, aki látott engem, látta az Atyát. Tehát megint csak azt mondom, tudatos gondolati munkával, a téves emberi gondolataink tudatos helyesbítésével helyre kell tennünk, hogy az Atya ugyanolyan, ugyanúgy érez irántunk, mint Jézus Krisztus. Hányszor mondta földi életében, én és az Atya egy vagyunk. Hányszor mondta földi életében, hogy maga az Atya szeret titeket. Az Atya úgy szeret titeket, ahogy engem szeret. Hát nincs is más magyarázat arra, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tehát, hogy én a mi atyánk mögött ne képzeljek el egy ilyen isteni monarchát, egy ilyen kicsit félelmetes, megközelíthetetlen atyai fenséget, hanem én nekem bennem ez legyen, hogy aki látta Jézust, az látta az Atyát, és ez, ő ugyanaz, ők ketten egyek, csak akkor tudunk igazán így imádkozni. A másik dolog, amit rögtön hozzátennék, János Evangélium a 14. fejezetéből idézem, hogy Jézus ezt a kijelentést is tette. János Evangélium a 14. fejezetéből a 13. és a 14. verset olvasom. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Tehát Jézus kétszer is mondja azt, hogy az én nevemben. Hát gondolom, jól ismerjük is ezt az ima formulát, hogy Jézus Krisztus nevében jövünk hozzá. Sokszor halljuk is. De ha ez egy üres szóként, egy betanult formulaként hangzik el, akkor semmi értelme nincs. Csak ha tudjuk, hogy ez mit jelent. Röviden ezt jelenti. Mi atyánk, vagy mennyei atyánk, tudom, hogy nekem nem volna jogom hozzád folyamodni egy méltatlan bűnös emberként, egy törvényszegőként. De a Krisztus által, az ő nevében, akinek a helyettes áldozata és a közbenjárása által hiszem, hogy az én bűneim megbocsátattak, és te elfogadsz, így jövök hozzád. Tehát mondhatnám, akkor van értelme kimondani, hogy Jézus Krisztus nevében, ha abban a pillanatban az alázat magatartásába helyez minket, és a hála magatartásába, hogy Jézus áldozata és közbenjárása által mi méltatlan emberek az ő nevében, az ő közbenjárása által mégis folyamodhatunk a mindenható, szentséges és tökéletes mennyei atyához. És közvetlen utunk van hozzá. Mit jelent az, hogy Jézus nevében még? Azt jelenti, hogy Jézus valósággal, ugye, ahogy az ige mondja, megvallom annak nevét. Azt jelenti, hogy igazolja a bűnbánatunk őszintességét. Azt jelenti, hogy a hitünk alapján az ő áldozatának az érdemét ránk is kiterjeszti. Azt jelenti, hogy ő igaznak nyilvánít Isten színe előtt az ő áldozata alapján. Azt jelenti, hogy Jézus esedezik értünk, kiegészíti a mi imádságunkat a maga imádságával, kegyelmi eszközöket, a legalkalmasabb kegyelmi eszközöket kér számunkra. Gondoljunk arra, amit a zsidókhoz írt levél 7. fejezetének a 25. verse mond, egy nagyon fontos ige. Isten mindenképpen üdvözítheti azokat, akik általa, Jézus által járulnak Istenhez. A tapasztalatom az, hogy nagyon sok keresztény ember életében nem gondol arra, hogy Jézus imádkozik érte. Pedig milyen világosan olvassuk a római levélben, hogy Krisztus az Isten jobbján van, és esedezik is érettünk. És gondoljunk arra, amikor itt földi életében azt mondja Péternek, hogy Simon, Simon, kikért titeket a sátán, de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Milyen bepillantás ez ebben, hogy Jézus mit kérhet. Nem tud kivenni mondjuk egy próbából, de ő imádkozik, értünk, hogy a hitünk el ne fogyatkozzék. Vagy ha a terméketlen fügefa példázatára gondolunk, mit takargat az, hogy azt mondja, hogy még ez esztendőben megtrágyázom, megkapálom azt a terméketlen fát. Hogy ő miféle kegyelmi eszközöket kér, vagy indít el a mi javunkra, amikor ő általa járulunk Istenhez, amikor az ő nevében kérjük az Istent. És végül szeretnék szólni arról is, hogy a Szentléleknek mi a szerepe az imádságunkban. A Biblia sehol nem tanítja azt, hogy mi közvetlenül a Szent Lelket szólítsuk meg. Nézzük végig a Bibliát, nem találunk rá példát. De miért? Ugye Jézus mondta a Szentlélekről, ő engem dicsőít majd, az enyémből vesz és engem dicsőít majd. A Szentlélek minden figyelmet Krisztusra irányít. Az ő személyének a titka az, hogy mindig az Atya és a Fiú személye mögött marad, de valóságos, élő személy, isteni személy, aki hatalmasan munkálkodik értünk imádság közben. Gondoljunk arra, amit a római levél mond, hogy amint kérnünk kellene, mi azt nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi értünk, az a bizonyos alalétosz görög kifejezés, ami ott van, az igazából azt jelenti, hogy ki nem mondott szavakkal. Ugye, tehát mi Biblián Károlyi fordítás így mondja, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát egy hangtalan munka az, amit ő végez a saját szívünkben, hogy összekapcsoljon Istennel. Tehát, és itt szeretnék visszatérni ahhoz, hogy a valódi lélektől léleki kapcsolat létrejöjjön Istennel. Ezt nem nekünk kell, hogy így mondjam, megküzdeni, mert ha bennünk ott van az elszántság, és ellenállunk az ilyen késedelmeskedő, meg a valódi imádságtól eltántorítani akaró gondolatoknak, és kitartunk, hogy szeretnék, mint ahogy Jobb mondta, bárcsak elmehetnék az ő székéig, akkor a Szentlélek egy titokzatos módon bekapcsolódik az imádságunkban, és felszabadítja azokat a gátlásokat, és kiformálja bennünk a gondolatokat és a kéréseket, ki nem mondottan, annyira belesimulva a mi imádságunkba, hogy tulajdonképpen csak nekünk segít imádkozni, a mi szívünkben dolgozik, hogy igazán imádkozni tudjunk, létrehozza ezt a lélektől léleki kapcsolatot Isten között és közöttünk. Egy nagyon szép megfogalmazást olvastam egy Biblia magyarázónál, hogy a Szentlélek az, aki megszólaltatja a szív zenéjét. Érdemes ezt a kifejezést megjegyezni, ugye vannak dolgok, amiket nem lehet szavakkal kifejezni. Nagyszerű csodái vannak a költészetnek, de vannak, amit már nem lehet szavakkal kifejezni, csak zenével. Ugye az a mondat is nagyon igaz, hogy az emberi szívnek zenére van szüksége, hogy az érzelmeit kifejezze. És amikor valaki imádkozik, vannak dolgok, amiket nagyon nehezen lehet szavakba önteni. És azt lehet mondani, hogy a Szentlélek megszólaltatja a szív zenéjét, hogy ki tudjon az ember mondani, vagy sóhajokban kifejezni, vagy kiformálódjanak benne az, hogy ki tudja önteni a szívét, mint a vizet az Úr színe előtt. Tehát a lélektől léleki kapcsolat megteremtésében a Szentléleknek döntő szerepe van. Az ember részéről kell az elszánás, az ember részéről kell az, hogy el akarok jutni az Istennek a székéig, de hogy bennünk a gátlások feloldódjanak, hogy bennünk az Istennek az igazi lelki képmása eleven legyen, hogy mi biztatásokat kapjunk, hogy felszakadjanak dolgok a lelkünkből, hogy a szív zenéje megszólaljon, ezt a Szentlélek tudja kimunkálni. Ezért olvassuk a Bibliában, Pál apostol leveleiben, imádkozván mindenkor a lélek által, például Efézusi levél 6. fejezet 18. verse, nagy betűvel írva a lélek, imádkozván a lélek által, a valódi ima mindig lélek általi ima. Ugye erre utalt Jézus is, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben, nagy betűvel is kellene ezt írni. Mert jelenti is azt is, hogy lélektől lélekig, de azt, hogy lélekben, lélek által, nagy betűvel. És azután röviden szóljunk arról is, hogy milyen tartalommal imádkozzunk. Ugye ez nyilván csak a belső szobában mondott imádságra érvényes, mert a szüntelen ima az olyan, hogy ahogyan a szükség a hétköznapok hozzák, és az mindig egy-egy fohász, egy-egy gondolat, egy-egy sóhaj, egy-egy kérés, amit az ember Istenhez küld, de ez a kibeszélgetés Istennel, ez a kapcsolat rendbehozása, ez az összehangolódás Istennel, ez mindig a belső szobában való imádságban megy végbe, és ehhez adta ugye Jézus mintaimádságként a mi atyánkot. És az a 6 kérés, amit ő ott mondott, én azt szoktam mondani, hogy amíg meg nem szokjuk, hogy ez a 6 fő elem ne hiányozik az imádságunkból, addig legjobb vezérfonalként mindig elmondani 1-2, és mindig hozzáfűzni a saját szavainkat és a saját gondolatainkat. És ugye természetesen arról szó nem lehet, hogy most kitérjek arra, hogy a mi atyánkot itt értelmezzük, de annyit rögtön vegyünk észre, hogy még imádságban is többes szám első személyben bíztat bennünket a kérésre, hogy egy pillanatra el ne feledkezzünk, hogy az emberiség szövetének egy része vagyunk, nehogy szélsőségesen individualisták legyünk, Isten és én, és a többi nem számít, és rögtön azt látjuk a kéréseknek a sorrendjében is, hogy a legelső kérések, hogy szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod, azok tulajdonképpen az egész megváltás művével való azonosulást jelentik, hogy nekünk minden ember fontos, mint az Istennek, mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Mi, nekünk szívünk vágya, hogy az igazságos atya, akit a világ nem ismer, megismerje őt, hogy az ő neve tényleg megszenteltessék az emberek között. Benne van az is, hogy én ebben eszköz akarok lenni az életemmel is, a tevékenységemmel is. És ha jöjjön el a te országod, tudjuk, hogy az Isten országa addig nem jöhet el hatalommal és dicsőséggel, míg ember szívekben föl nem épül. Míg az Istennek a földi műve, a megváltásért folyó földi küzdelem nem halad előre. Tehát, hogy így mondjam, nem individualista gondolkozással kezdődik a mi atyánk, hanem azzal, hogy az emberek megváltásáért folytatott isteni küzdelemmel együtt érzünk, és mi is azért könyörgünk, hogy az ő neve megszenteltessék, és az ő országa eljöjjön. És ehhez kapcsolhatjuk hozzá az egyes emberekért mondott könyörgésünket, mert nekünk nagyon fontos az, hogy emberek Istent valóban megismerjék, hogy emberek az Isten országához kapcsolódjanak. Majd erre még egy nagyon röviden ki fogok térni a másokért való imádság kérdésére. És ezután jön egy nagyon fontos harmadik kérés, amikor azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ez az odaszánás, ez az önátadás, ez az Isten vezetése alá helyezkedés. Ez nagyon-nagyon lényeges pontja az imádságnak. És utána jön a hétköznapi gondjaink, a pillanatnyi aktuális kéréseink. Ugye mind benne van abban, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És döntő a bűnrendezésnek a kérdése, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez a bűnrendezés kérdése soha nem maradhat ki az imádságunkból. De nagyon szeretném azt hangsúlyozni, hogy ezt ne olyan mereven képzeljük el, hogy addig meg sem mer szólalni valaki, míg előbb nem csinál egy ilyen kutakodást, és jaj, nem választ el valami Istentől. Soha ne legyünk görcsösek és merevek az imádságban. Az Isten megértő és irgalmas atya. Mindig eszembe jut a szegény öcsém, akinek nagyon tragikus, nehéz élete volt, de nagyon vágyakozott a Jóisten után, és többször mondta nekem, azt mondja, mondd meg, hogy kell imádkozni. Először azt kell mondani, hogy köszönöm, vagy előbb azt kell mondani, hogy bocsánatot kérek. Én sose tudom a sorrendet. Mind a kettőre nagy okom van. Melyiket kell előbb mondani, melyiket másikat. és azt mondhatom nektek, hogy ennek nincs jelentősége már. Érdekes, ugye? Bár azt mondja a Biblia, hogy igazságban imádjuk Istent, és Isten bűnnel együtt nem lakik, mégis az ötödik kérés az, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A lelkünk készsége a döntő, hogy most mikor jutunk oda, hogy ezt elmondjuk. Sőt, hozzá kell tennem, hogy nem úgy van, hogy mi már előre tudatosítottuk, hogy mi meg előre megbántuk, mert sokszor éppen az imádságban döbbenünk rá. Imádságban mondhatjuk el azt, hogy Uram, te megvizsgáltál engem is, ismersz, hát lásd meg, nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Éppen ott kérjük azt, és az is a helyes imádkozó, hogy nem úgy van, hogy azt mondja, jaj, most nem látok semmit, most egész jól vagyok, hanem akkor is elmondja, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és te lásd meg, hogy nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Tehát az, hogy biztos legyen, hogy ott a gyomlálás megtörténik az imádságban, és hogy Isten a saját szemével mutasson rá arra, és vezessen rá minket, hogy mégis valami nem lopózott ebbe valami titkos bűn. Tehát ezt nem ilyen mereven és görcsösen képzeljük, hogy ezzel kell kezdeni, és addig meg se szólalhatok, hanem de mindenképpen benne legyen az imádságban, hogy tiszta szívet teremts bennem, vizsgálj meg engem, vezess rá engem, ne maradjon valami salak a lelkemben, és úgy ezzel együtt természetesen az, hogy sem neheztelés, sem ellenszem, sem meg nem bocsátás mások iránt. És az utolsó kérés ugye annak tudatosítása, hogy milyen esendő emberek vagyunk, és egy hatalmas ellenségünk van, ugye ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ugye valamikor Ágoston azt mondta, hogy kelepcékkel teljes szörnyű erdő az élet. Ugye ez egy nagyon találó mondat, mint a madárnak vagy a vadnak a tőrökkel és kelepcékkel teljes erdő. Olyan nekünk minden egyes nap. És szükségünk van arra, hogy az Isten oltalmazzon, hogy ne jussunk közel harcba az ellenséggel, ahol elbukhatunk, és biztos utakon vezessen minket. És hogyha mégis szembe kerülünk az ellenséggel, szemtől szembe, akkor pedig szabadíts meg a gonosztól mindenképpen. És végül ugye ott van tulajdonképpen a doxológia egy hálaadás is, és bizakodás is, de annál több is. Mindjárt rá is térnék erre, hogy még az nagyon fontos, hogy hittel, mégpedig álhatatos hittel imádkozzunk. Mit jelent az, hogy hittel? Idézném Márk evangélium a 11. fejezetéből a 22-től 24. verset, tehát Márk evangélium a 11. fejezetéből a 22-től a 24. verset. Ez egy rendkívül fontos tanítása Jézusnak, és azt hiszem, hogy ezt nem vesszük komolyan, vagy nem gyakoroljuk magunkat ebben. Így olvasom Márk evangélium a 11. fejezetében, 22. verstől. És Jézus felelvén mondta nékik, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek. Tehát az előbbi példához szorosan kapcsolódik ez az intelem. Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz néktek. És talán eddig elég is. Tehát szoktuk-e az imádságunkat úgy befejezni, hogy azt mondjuk, teljesen bízom benne, hogy Isten meghallgat. Sőt, meg is köszönjük, hogy meghallgatott. Én hallottam ilyen véleményt, hogy hát nehogy már olyan elbizakodottak legyünk, hogy mi rögtön az imádságunk végén meg is köszönjük, hogy Isten meghallgatott. Hát honnan tudjuk, hogy meg fog hallgatni? Hát Jézus pedig egyértelműen erre biztat, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek. Mi ennek a titka? Hogyha valaki a lélek által imádkozik, ha valaki igeszerűen imádkozik, akkor nagyon is megfontolta, hogy amit kér, az Isten akarata szerint való, és ha az Isten akarata szerint való, és hogyha nincsen akadály közte és Isten között valami el nem rendezett bűn miatt, akkor ő miért neki lehetne biztos abban, hogy Isten meghallgatja őt? Tehát az imádságnak a tartalma, a kérései legyenek ige szerintek, ne legyen a bűn akadálya, elrendezetlen bűn akadálya köztünk és Isten között. És abban a pillanatban miért ne bíznék benne teljesen, hogy az Isten meghallgatott? És valaki mondaná, de hát ezt hogy lehet megtenni? Példánk van rá, említeném a leghatalmasabb példát, ugye Jézus Lázár sírjánál imádkozik, és hogy fejezi be az imáját? Köszönöm, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Lehet annál nagyobbat kérni, mint hogy egy negyednapos oszlásnak indult halott feltámadjon? Jézus mégis olyan bizonyossággal kérte ezt az atyától, hogy rögtön azt mondta, hogy köszönöm, hogy meghallgattál engem. Tehát nehogy azt higgyük, hogy ez egy emberi elbizakodottság így fejezni be az imádságot, hogy köszönöm, hogy meghallgattál engem, hanem erre maga Jézus adott példát. És ugyanerre bíztat itt is. Tehát az előtte azt mondta, hogy ha hinnétek, ha 100%-ig bíznátok benne, akkor nyilván nem szó szerint kell ezt érteni, hogy hegyeket sétáltatni, de azt jelenti, hogy olyan nagy dolgok is, szoktuk is mondani hasonlót, hogy akkora lenne, mintha egy hegy kimozdulna a helyéből, vagy mint egy hegyet elhordani, olyan nagy az a probléma. És Isten azt mondja, hogy akkora nagy problémákban kérnétek is a segítségét, az is megtörténnék. Mert valami titka van ennek, az abszolút bizalmat Isten el nem utasíthatja. Ugye az ígében ilyet olvasunk, aki hisz benne, meg nem szégyenül, azt Isten nem hagyhatja csalódni. Hányszor mondta Jézus azt, hogy legyen a te hited szerint? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, az abszolút bizalmat Isten nem utasítja soha vissza. Szinte ezt menném mondani, hogy elkötelezi Istent, hogy ezt az ígéretet meg fogja tenni. És ezért Jézus bíztat bennünket arra, hogy teljes bizalmatok legyen. És felteszem azt a kérdést, hogy lehet ezt elérni. Hát azt mondja valaki, hát önszugesszió, vagy mire lenne szükség, hogy én bebeszéljem magamnak, hogy ez biztos. Hát először is ugye az Isten irgalmasságában való bizalom, de hadd mondjam, egyszerűen a gondolatainknak a fegyelmezése. Én szoktam mondani, hogy a kereszténység, nem is tudom hány százalékot mondjak, de szóval a legnagyobb részt gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem. A valódi kereszténység gyakorlása az az. Tehát az ember végig gondolja, hiszem, hogy Isten létezik, hiszem, hogy válaszol. És főleg, amikor az imádságban is tapasztalta, hogy lélek általi imádságá emelkedett az az imádság, akkor azt mondja az ember, Isten megígérte? Van Istennek erre vonatkozóan ígérete? Ő mondta azt, hogy ha én benne maradtok, és a beszédeimben maradtok, ugye, a beszédeimben maradtok, akkor kérjetek, amit csak akartok, meg lesz néktek. Akkor én miért kételkednék abban, hogy ez meg fog történni? Akkor én teljes bizalommal bízhatok. Természetesen nem azt jelenti, hogy programot adni az Istennek, ez nem ugyanaz. Tehát nem, ha az ő beszéde szerint imádkozunk, akkor nem is fogunk úgy imádkozni, hogy holnap ez meg ez történjék. Hanem akkor rábízzuk a dolgokat. Konkrétak a kéréseink, de rábízzuk annak az idejét és annak a módját. És akkor teljes bizalommal ezt megköszönhetjük. És én azt hiszem, hogy az alapvető dolgokat a lényegében elmondtam, még egy utolsó szó, egy kicsit hosszabbra nyúltam akaratom ellenére, de még ezt röviden elmondanám, hogy nagyon fontos az álhatatosság. Én csak így egészen érintőlegesen hívom fel a figyelmet a hamis bíró és az özvegyasszony példázatára, amiben Jézus tulajdonképpen a példatörténettel azt érzékelteti, hogy ugyanazt a dolgot te nap, mint nap tárd az Isten elé. Akkor is, ha sokáig úgy tűnik, hogy nem találsz meghallgatásra. Ugye ez egy úgynevezett ellentétes példázat, arra mutat rá, hogy még egy hamis bíró is a legalacsonyabb indítékból, hogy ez az özvegyasszony rám járván, ne gyötörjön engem, terhemre van teljesíti. Azt mondja, hát az Isten, aki nem hamis bíró, aki teljesen más, tele van együttérzéssel, segíteni akar. Hogy ne hallgatná meg azokat, akik éjjel-nappal szüntelenül az ő nagy gondjukat elé terjesztik. És én azt hiszem, rengeteget veszítünk az Isten áldásaiból azért, mert nem tartunk ki. Azt mondja Jeremiás próféta, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Nem hisszük azt, hogy amíg mi imádkozunk, addig az Isten munkálkodik. És itt utalok röviden a másokért való imára. Mondhatnánk azt, hát mindenkinek szabad választása van, mit ér az, hogy én a másikért imádkozom. Ilyen egyszerűen gondoljunk arra, hogy mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Na de ha valaki nem is tudja segítségül hívni a maga javára, azért, mert ő nem is hisz Istenben esetleg, vagy nagyon éppen le van gyengülve, össze van kuszálódva belül, és nem tud igazán imádkozni. Ha valódi szeretet együttérzésével imádkozik egy másik emberért, de erre a segítségül hívásra az Isten mélyebben több, hatalmasabb kegyelmi eszközzel avatkozhat bele az életébe. De az akaratát nem fogja kényszeríteni. Egy másokért mondott imának, főleg az ő lelki változásáért mondott imának a végeredményét nem lehet megrendelni, és nem lehet biztosra venni, de azt, hogy a mi imádságunkra az Isten a legjobb kegyelmi eszközökkel intenzíven dolgozni fog benne is érte, mert a szeretet együttérzésével, az ő javára segítségül hívtuk az Isten, és ez neki utat nyit az intenzívebb munkálkodásra azért az emberért, az bizonyos. Tehát ennek is nagyon van értelme. És lezárnám a témánkat azzal, hogy idézném Jakab apostol levelének az 5. fejezetéből ezt a hatalmas bíztatást az imádságra, amit itt olvasunk. A 16. versnek csak a 2. részét idézem, amely így hangzik, igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. És azt hiszem, mindnyájan értjük, hogy az igaz, az nem azt jelenti, hogy bűntelen, hanem aki rendezi a bűnét, Isten, aki megigazulást, bűnbocsánatot nyert. Igen hasznos, mondja az igaznak. A buzgóságos pedig jelenti a hittel teljes és az álhatatos könyörgése. És utána így folytatja, Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermette a gyümölcsét. Ezt a példát hozza, hogy milyen hatalmas dolgok történhetnek hozzánk hasonló természetű ember imádságára. Történtek és történhetnek ma is. Tehát egy embernek a könyörgésére, mert mélyen igaz az a mondás, hogy imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének. És ezért a segítségül hívás az az Isten beleavatkozásának a kérése. És az utolsó ige, amit idézek, Jeremiás könyve 33. fejezetében van, egy olyan szépséges bátorítás ez, és igazából mi vagyunk kicsinyhitűek, hogy nem élünk vele. Sokkal több áldásban lehetne részünk, ha komolyan élnénk az ilyen megindító és nagyon határozott felhívásokkal és bátorításokkal, mint ahogyan Isten Jeremiáshoz szólt, és nyilván hozzánk is szól. Így olvasom Jeremiás könyve 33. fejezetéből a 2. és a 3. verset. Ezt mondja az Úr, aki megteszi, az Úr, aki megvalósítja, hogy megerősítse, az Úr az ő neve. Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Ezzel én be is fejeztem. És most még van egy kis időnk arra, hogy bárki tehet fel kérdést, bármilyen gyakorlatiasat, bármilyen jellegűt. Tessék, volna valakinek kérdése?
Állhatatosan az Isten elé vinni. Ez pont ki is kerestem én magamnak is ezt a példázatot, amit említettél, mert én a magam részéről nem tudom igazán ezt megérteni, hogy kinek van szüksége arra, hogy én egy kérést többször elismételjek. Hogy az Istennek van, vagy nekem van, vagy... Mert én mindig bajba vagyok vele, úgy érzem, amikor úgy szüntelenül mondom ugyanazt az imádságot, úgy érzem magam, mint egy hisztis gyerek, aki mindig mondja az anyjának, vagy a szüleinek, hogy kérem már. Ha nem is ezzel a lelkülettel, de hogyha már egyszer elmondtam, az Isten tudja, hogy én ezt komolyan gondolom, akkor olyan rossz érzésem van, hogy most mindig elmondani, hogy ez miért szükséges, hogy ugyanazt a kérést többszörösen tehát állhatatosan ismételjünk.
Nagyon örülök, hogy ezt a kérdést feltetted, és ilyen jó, világosan kisarkítva, Ugye, tehát azt mondtad, lényegében olyan, mintha pressziót akarnánk gyakorolni az Istenre egyrészt, másik oldalról meg olyan, mintha az Isten lárpurlár várakoztatna minket. Hát, ha meg akar hallgatni, miért nem teszi azonnal? Ne felejtsük el, hogy a példázat végén Jézus mit mond. Hát az Isten, nem helyesen fordítva, nem szolgáltat-e igazságot az ő választottainak, akik hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. És ez egy nagy, és utána így mondja, bizony mondom néktek, igazságot szolgáltat nékik hamar. És ez a hamar szó itt borzasztó fontos, mert kimondja azt, hogy Isten feleslegesen nem várakoztat. Tehát az nem úgy van, hogy mondjuk Isten próbára teszi az álhatatosságunkat, vagy előszobáztat minket. Ilyen nincsen. Bizony mondom, igazságot szolgáltat hamar, meghallgatja őket hamar. A lehető leghamarabb, de a kulcs szó ez a hosszú tűrés. Tehát mi kérünk valamit, de mi annak minden mögét, lelki összefüggését nem látjuk. Lehet, hogy ahhoz, hogy az Isten azt mondjuk valamit kértünk tőle, és hogy mi azt a javunkra tudjuk használni, vagy megkaphassuk, lehet, hogy még a mi lelkünkben is, a jellemünkben kell valami változásnak történni. És azért nem adja meg azonnal, és azért kell várnunk. Lehet egy másik ok, hogy valaki, akinek szerepe van abban a dologban, amiért imádkozunk, vagy konkrétan valakiért imádkozunk, ő érte folytat az Isten egy hosszadalmas munkát. Gondoljunk Dánielre, hogy imádkozik, és közben az Isten angyala küzd a perzsa fejedelemmel, hogy ő a mennyei erők befolyása alá helyezze. A próféta 21 napig böjtöl és imádkozik, és a 21. napon jön az Isten angyala is. És azt mondja, hogy azért nem hallgattad, első naptól fogva meghallgattatott a kérésed, csak az eredményt nem láttad. Első naptól fogva dolgozik az Isten, csak te nem láttál semmit. Azért, mert a perzsia fejedelme 21 napig ellenem állott. Tehát, hogy Isten abban, hogy az akarást munkálja bennünk, mert soha nem kényszeríti az akaratunkat, de hogy ez a legérzékenyebb munka, amit az Isten végez, rávezetni, belátásra vezetni, átformálni. És ebben még megengedette az is, hogy az ember ellene áll neki, hogy az ember még rugódozik az ösztök ellen. Hogy az Istennél mennyi időt vesz igénybe, hogy akár a mi lelkünkben, akár mások lelkében valamit elvégezzen, ezt nem tudjuk. De azt mondja, hamar cselekszik, valójában a lehető leghamarabb, feleslegesen soha nem várakoztat. És miért kell, hogy mi kitartsunk, és mi mondjuk újra és újra? Ugye ez a másik kérés. Azért, mert a mi segítségül hívásunk egy fegyver az ellenséggel szemben. Azért van ennek a bizonyos ellenségnek az ellenállása. Mi nem tudjuk a nagy küzdelemnek ezeket a rejtett titkait igazán, csak bizonyos dolgokat sejtünk meg az írás alapján. Ugye a Biblia ilyet mond Istenhez, így fohászkodik például a Zsoltáros is, Uram, pereld meg lelkemnek perjét, vásd meg életemet. Az Úr leperli az én peremet. Olvassuk azt, hogy Sátán vitatkozik ember fölött az Istennel. Ezek tényleg mély titkok. És az én álhatatos imádságom egy fegyver elhárítja a Sátán vitatkozását, elhárítja az ellenállását. Volt Luthernek egy nagyon szép mondása, azt hiszem a Nagy Kátéban van, ha jól emlékszem. Azt mondja, hogy meg vagyok róla győződve, hogy a reformáció ügye sohasem győzhetett volna, ha nem vonult volna fel mellettünk vasfalként néhány igaz ember imádsága. Néhány igaz ember imádsága olyan, mint a vasfal az ellenséggel szemben. Vagy a Biblia is érzékelteti velünk ezt a titokzatos törvényszerűséget, amikor az amálekitákkal küzdenek az izraeliták, és Mózes egy dombtetőről figyeli, és azt veszik észre ő, meg Áron és Húr, aki mellette vannak, hogy amíg Mózes imádkozik, az alatt az ő javukra fordul a csata. Amikor Mózes leereszti a kezét, és abba hagyja az imádságot, az ellenség nyomul előre. És végül ugye a régiek felevelt kézzel imádkoztak, Áron és Húr folyamatosan tartják Mózes karjait, és ő nem hagyja abba az imádságot egészen addig, amíg legyőzik az amálekitákat. Tehát szó sincs róla, hogy mindent abszolút értenénk, de mégis az igei útbaigazítások alapvetőek és világosak, és azt mondja, hogy ti csak éjjel és nappal mondjad, mert Isten együttérző, ha hosszú tűrő is együttérző, és ahogy Jobb könyvében mondja egy helyen, no, jól lehet, te nem látod őt, az ügy előtte van, és te rá vársz. Tehát az Istennek a háttérben és az emberi lelkekben való rejtett munkálkodását nem tudjuk nyomon követni. Ezek, a sátánnak ezeket a vitatkozásait sem tudjuk. Ugye, ahogy az ige mondja, hogy mi színpada vagyunk a kozmosznak, angyaloknak és embereknek, hogy ezek a perek hogyan zajlanak, és itt miféle lelki motivumok és küzdelmek vannak, ezt mi pontosan nem tudjuk, de az Isten hűségében és igazmondásában bízva, nekünk ezt újra és újra kell kérni. De nem ilyen görcsösen, ahogy mondtad a példát, mint egy hisztis gyerek, hanem, ahogy mondtad, hogyha nem is ezzel a lelkülettel, de azért könnyű ám ebbe belecsúszni, hogy az ember úgy kéri újra meg újra, mintha Istenből úgy ki kéne préselni, mintha nyomást kéne rá gyakorolni. Erre nagyon vigyázzunk, ezt hárítsuk el, noha belecsúszhat az ember akaratlanul és észrevétlenül is, hanem inkább a bizalmat erősítsük meg. És azt mondjuk, hogy Uram, tudom, hiszem, hogy te nálad ott van a kérése, megvannak nálad a kéréseink. De én, ahogy te tanítottál, ismételem, és én egyre jobban bízom is abban, hogy és kitartok, amíg tudom, hogy te meghallgatsz, és a bizalom igazolódni fog. Tehát ilyen módon helyén való kitartani. Elégséges a válasz? Akkor? Jó. Tessék, ki volt a másik?
Csak egy egyszerű kérdésem lenne, hogy a legelső ige, amit még Róma 10.13 előtt mondtál, az melyik?
Igen, de lehet, hogy eltévesztettem a versszámot. Azt szerettem volna mondani, hogy mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Az nem a 13. vers?
De lehet, Róma 10.13 előtt, tehát a legelső még előtt. De abban, mintha más lenne.
De melyiket kérdezted, a Róma?
A Jeremiás, tehát amit még Róma előtt mondtál igét.
A Jeremiás síralmaiból?
Nem, Jeremiás könyvéből.
Most a legvégén?
Nem, az előadás legelején.
Akkor az Jeremiás síralmai 2.19. Jeremiás síralmai 2.19. Önsd ki a te szívedet, mint a vizet az Úr szín előtt. Az Jeremiás 33.3. 2.3.
Igen.
Ja, akkor lehet, hogy az volt a Jeremiás 27.13. Vagy 29.13, lehet, hogy eltévesztettem. 29.13, az a jó, az biztos. 29.13. Tessék, van-e valakinek még bármilyen jellegű gyakorlati kérdése?
Egyszer korábban már mondtad, hogy az elmélyült imádság milyen fontos. És hogy
milyen imádság?
Az elmélyült imádság, Istennek, hogy egy komoly imádság. Igen. Minden nap. És hogy neked minden napod más, és már előre készülsz arra, hogy mikor lehet rá alkalom. De nekem ez azóta se sikerült, főleg, hogyha a napjaim így változóak, hogy itt hol a hiba, hogy lehetne az embernek ezt így megoldani. Tehát, hogy valami rovására, tehát mondjuk kevesebbet aludjak, vagy nem tudom, vagy talán nem olyan fontos nekem, hogy én ezt nem tudom így megvalósítani a gyakorlatban, mint te.
Nagyon, nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Hát mindnyájunknak, én is szoktam mondani, hogy az első számú közellenségünk a program. Hogy mind tele vagyunk programmal, és egyszerűen nem találunk egy ilyen, mert nem vitás, hogy ehhez bizonyos idő kell. Nem azt állítom, hogy nagyon sok idő, de ahhoz, hogy te tényleg Isten hozzád emelem lelkemet, meg tényleg létrejön ez a kontaktus, és kiöntsd a szívedet, és ráhangolodj az Isten akaratára. Nem mondhatok időkeretet, de ugye is, de minden esetre nem egy perc, és nem kettő még, annál több. És ezt hogyan találjuk meg? Hát én csak a saját receptemet tudom mondani, mert én is úgy vagyok, hogy nekem két egyforma napom nincsen. Szóval én mindig azt mondom, hogy kicsit irigylem azokat az embereket, akik olyan egyenletes ritmusban zajlik az életük, és olyan szépen be tudják programozni. Tehát én nekem az a gyakorlatom, hogy én este kezdek hozzá készülni a holnapi naphoz. Nem szoktam úgy elaludni, hogy végig ne gondoljam, melyek a holnapi nap feladata és a súlypontos feladata. És eközben gondolkodom azon, hogy mikor lesz egy kis csendes idő. És aztán reggel, pedig én így hívom, hogy hozzákészülni a naphoz, akkor mindig legelőször, ha megint ugyanígy végigfutni, határidőnaplom is van, azt is szorgalmasan írogatom, de ahhoz már határidőnapló se kell, abba fölírja az ember a telefonokat, meg nem tudom, az apró dolgokat, hogy el ne felejtse, de az döntően a fejünkbe kell, hogy éljen, hogy lelkileg a súlypontos feladataim melyek. És ezek között van az, hogy legyen időm valamikor így imádkozni. Őszintén megmondom, hogy én velem is előfordult, és sajnos még ma is előfordul, hogy akárhogy szeretném, elcsúszik. De nem lehet ebből rendszer. Szóval csak azt tudja az ember tenni, hogy így mondjam, mindig azon, szóval mindig benne van az, hogy ahogy mondja Zsoltáros, mint a szarvas a folyóvizekre kívánkozik hozzád az én lelkem, ó Isten. És ez akkor fog megerősödni, akkor tudja az ember legyőzni a mindenféle ellenállást, amikor tapasztalatokat szerez, hogy ez mennyit jelent. És azt mondom, hogy sokszor a kicsiny hitűségünk az oka, mert jaj, ezt el kell végeznem, jaj, azt el kell végeznem, jaj, ez nem maradhat el. És akkor rágondol az ember, és mit jelent az imádság? Szóval, mintha idővesztességnek tekintenénk, és nem jövünk rá arra, hogy ott az erőnk megújul, a látásunk kicserélődik, és ahogy az ige mondja, akik is az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Tehát valójában a hitünk kevés ahhoz, hogy azzal én nem időt veszítek, és nem kicsúszok a napi programból, hanem ellenkezőleg isteni látást, isteni erőt kapok, és ez annyira kézzel fogható, hogy el se tudom mondani. Legyen szó fizikai munkáról, legyen szó lelki feladatról. Tehát amikor az ember ebben tapasztalatokat szerez, akkor ez oda kerül a legfontosabb helyre. A legfontosabb programmá válik. Tehát végül is a hitünknek kell oda vezetni minket, hogy a legfontosabb program, hogy én nekem nap nem újjon el, hogy ilyen imádságra módom legyen. És ha a tudatunkat rendbe hozzuk, és akkor azt mondjuk, hogy most miért mondom, hogy ez lehetetlen? Ugye? És akkor, vagy az is segít, hogy valaki végig gondolja a napját, hogy mi mindenre van ideje. De nem győzöm hangsúlyozni, hogy amíg az ember rá nem jött tapasztalatból, hogy ez mit jelent számára, addig elég komoly küzdelem lesz a belső ellenállást, külső akadályokat legyőzni. De aztán már úgy van, hogy ha valaki úgy vágyakozik erre, mint a szarvas a folyóvizekre, akkor az legyőzi az akadályokat. Akkor már ez lesz a legfontosabb program, ami mindenképpen helyet kap. Tessék, kinek van további? Tessék!
Nagyon sok apró gyerek volt a háznál régen, hát ma meg elég, éppen emiatt elég hajszolt életvitelem van. Én nagyon sokszor a vonaton utazást használom ki arra, hogy imádkozom. Hát hosszan utazom, az idő alatt bőve lehet. Szóval nem tudok én belső szobai már nagyon ritkán, de utazás közben nagyon jól el lehet csöndesedni és imádkozni. Nem tudom, ez segítség valakinek.
Szeretném megerősíteni, hogy nagyon jó dolog ez. Nagyon jó dolog az, hogy amikor valakinek akár utazás közben van, aki csendes irány járnak a gondolatai, rendezi a gondolatai, de Isten jelenlétében, nem magában, és Istenhez fohászkodva. De mégis azt mondom, nem pótolja. Nem pótolja. Nem pótolja. Mégis küzdenünk kell azért. Ugye Jézus ezt mindennapi imának szánta, mert benne van, ugye mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Ez elárulja, hogy Jézus arra szánta, hogy minden nap egy ilyen belső szobában való imádságra lehetőségünk legyen. És én mindenkinek azt ajánlom, hogy ne adja föl a csatát, aki megérti egyáltalán ezt, és tényleg nem magára kényszeríteni, hanem meggyőződésből szeretni ezt a gyakorlatot fölvenni, hogy ne adjuk föl a küzdelmet. Ha 5-ször, 10-szer, 100-szor elbuktunk, és nem ma is akartam, és ma se sikerült, akkor se adjuk föl, hogy meg akarom találni a helyét, meg akarom ismerni ezt a tapasztalatot. Hát nem gyönyörű meghívás ez, hogy kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. És szóval ezt az embernek komolyan kell venni. És amíg a naponként imádsággal kapcsolatban akartam mondani, hogy ahányszor életemben erre rászántam magamat, hogy tényleg most minden áldott nap, és ugyanazon a dolog, én mindig csodálatos eredményt tapasztaltam. Most csak egyet mondok el nektek, ugye, mert most tényleg arról szól az imádság teológiája, hát a bibliai alapokat mondtam el, de lehet, hogy erről a témáról legjobb lett volna ilyen tényleg tapasztalatok szintjén beszélni. Most direkt ilyen profán hétköznapi dolgot mondok el, talán kettőt is röviden. Hát az egyik, amit elmondanék, hogy, hogy én Nagykovácsiba laktam, és hát valahol olyan helyzet alakult ott, hogy én minden áron szerettem volna onnét eljönni. És én életemben anyagi célokat elérni nem is tűztem ki, nem is értem el, de egyet azért, hogy adósságom sose volt. De akkor egy olyan szituáció volt, hogy nem lehetett másképp megoldani dolgot, különben nem is én mentem bele, hanem itthon se voltam, és azért én kedves barátnőm, az ugye nekem az kitűzött cél volt, hogy Biatorbágyra kell jutnom, mert már ott volt a főiskolánk Telke, és hát mondtam, hogy az egér lyukba is elmegyek már innét, akármit keres nekem egy házat, és mondta, hogy hát higgyem el, a építészmérnök az illető, azt mondta, hogy ideig mindent végignéztem, de nem éri meg egy se. És hát én találtam egy csodálatos telket, mondtam, mondom, szó sincs róla, én ilyesmire nem megyek be. Akkor még ők kivételeztek is, és azt mondta, hogy úgy fogom fölépíteni neked, hogy rá se kell nézned, hogy semmit nem von el a munkától. És hát szóval minden módon agitált engem, utoljára levett a lábamról, hogy a főiskola telke mellett van, és onnét lehet közművesíteni. Igen ám, de én itthon se voltam, éppen külföldön voltam, és közben elvitték volna ezt a telket, és ő megszervezte, és tényleg ezt nem mondhatok más, mint hogy a Jóisten igazgatta, hogy szinte önként ajánlottak fel emberkölcsönt, és megvették tudtomon kívül, természetesen az adósság az enyém. Ráadásul egy nagy telek volt, és a teleknek a fele, az arra volt egy jelentkező, és visszalépett. Úgyhogy végül rajtam maradt márciusban 10 millió forint adósság. És a közben megállt teljesen az ingatlanpiac, és lehetetlen volt a Nagykovácsi házunkat eladni. És én kezdtem magam rettenetesen rosszul érezni ősszel, úgy szeptemberben, mert mondom, hát én nem akarom megérni, hogy valamelyik kölcsönadó azt mondja, hogy hát most már szükségem lenne rá, és én nekem semmit nem tudok csinálni, ezt a házat nem tudom eladni. És akkor elhatároztam, minden nap imádkozni fogok. Közben még a kislány, aki nálam volt, mondta, hogy nem fogjuk mi eladni ezt a házat soha. Én mondtam neki, hogy azért én már sokszor tapasztaltam, hogy Jóisten meghallgat, látja a helyzetünket, és meglátod. És akkor elkezdtem minden áldott nap, tényleg ez volt október elején, és 2 hétig minden nap, és olyan teljes szívem mondtam, Istenem, látod a helyzetünket, nem lehet így a télbe belemenni. És a kislánynak is ezt mondtam, hogy ilyen, és az ő hiteses csalatkozzék, és kérlek, hallgass meg. 2 hét múlva most írd és mondd, jön egy házas pár, és a férfi kanadai volt, a nő magyar, azt mondják, most jöttek, települnek haza Kanadából, azt mondják, de mi elhatároztuk, hogy mi nem járjuk le a lábunkat, mint mások. Az első ház, ami megtetszik, annál megállapodunk. Rögtön az volt az érzésem, hogy a Jóisten küldte őket. És ők vették meg a házat, és vissza tudtuk fizetni az adósságot. Tehát ezeket annyira kézzelfogható lehet tapasztalni. Hát a másik is ilyen hétköznapi dolog, amit most elmondok, amikor ez még előzőleg volt, hogy meghalt 2 hónapon belül az édesanyám is, a nagynéném is, aki a mi gondviselésünkben volt, és én már régen ki akartam mozdulni, még akkor Zugligetben laktam onnét, és mondtam, hogy na, most itt van az idő, fiatalabb, nem leszek, meg kell tenni. De ott volt ugye, hát ez csak úgy jött volna ki, hogy a nagynéném házát el kell adni, a Balatonhoz egészen közel van, és hát azt el kellett volna adni. Na, de a rémület töltött el arra, hogy én amikor sose érem utol magam a munkával, és itt vannak a nyári táborok, hogy én mászkáljak le, és ott én eladó vevőkkel tárgyaljak, és alkudozzak meg minden. Én ebben abszolút nem vagyok jártas. És tényleg olyan buzgón kezdtem imádkozni a Jóistenhez, hogy Istenem, hát te mindent megtehetsz, látod, hogy mennyi munka van, és ezek sokkal fontosabb munkák, és én nem akarom ezzel tölteni az időt, és itt ingázni le Kőrösegyre, hát ezt nem... És akkor kértem a Jóistent, hogy segítsen, és képzeljétek el, hogy történt. Hogy egyszer meghirdettem, senki nem jelentkezett. Aztán csak úgy hirtelen jött egy ilyen ötletem, hogy hát kiteszek egy olyan táblát, hogy eladom, megmondtam a szomszédasszonynak, hogy valaki érdeklődik, mondja, és én csak imádkoztam tovább. kapok egy telefont a szomszédasszonytól, hogy menjek le, mert van egy komoly érdeklődő. És én utólag tudtam meg, az is vette meg a házat, és az derült ki, hogy ő menni akart Kossuth utca 11-be a barátnőjével, egy német ember volt a magyar barátnőjével, és a barátnője véletlenül elkazalúzolta, és Petőfi utca 11-hez mentek, ami a mi házunk volt. És csak mikor nézik, ez nem az a ház, és akkor megnézik jobban az utcát, ez nem Kossuth utca, hanem Petőfi utca, de a férfi meglátta, hogy ez a ház eladó. És hogy a szomszédban, mondja a barátnő, szomszédban lehet érdeklődni. Átmentek, megbeszélték, megvették. Tehát semmi időt nem kellett vele töltenem. Mondom, ezek nagyon hétköznapi dolgok. Most ilyeneket mondtam el, ennél sokkal komolyabb és mélyebb dolgok léteznek. De szóval tényleg a Jóistenre bízzuk, akkor ő tényleg meghallgat és megsegít. Tessék. Na, akkor mondok erre egy példát, de most bibliai példát mondok, jó? A bibliai példa, amit említenék, ez Zakariás és Erzsébet, ugye tudjuk, kik voltak, Keresztelő János szülei. És van egy nagyon érdekes megjegyzés Lukács evangéliuma első fejezetében. Lukács evangéliuma első fejezetéből idézem. Lukács evangéliuma első fejezetében így olvasom, hogy mikor megjelenik az Úr angyal a Zakariásnak, hozzátesszük, hogy ekkor már ő is meg a felesége is idős emberek, és ezt mondja, mondta pedig az angyal néki, ne félj Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szülnéket fiad, és nevezed az ő nevét Jánosnak. Hát ugye olvassuk, hogy még hitetlenkedett is Zakariás, hogy hát ilyen időskorban ez kizárt dolog, hogy neki gyermekük legyen, és ebből ugyan a Biblia nem írja, de azt hiszem jogosan feltételezhetjük, hogy gondolom, hogy ők imádkoztak egy évtizedig, két évtizedig, nem tudom meddig, hogy gyermekük legyen, de aztán szerintem már, mikor emberileg ez lehetetlen volt, ők abba hagyták. És akkor nézzük meg, hogy a Jóisten mennyire hűséges Isten, mikor ők már erre abszolút nem is gondolnak, mennyire igaz az, amit így mond az ige, hogy megvannak a mi imádságaink Istennél, egyszer csak azt mondja, meghallgattatott a te imádságod. És hogy azért arra is példa legyen, hogy Isten nem önkényesen várakoztad, hát ugye ezek nagyon istenfélő emberek voltak, hogy azt mondja, mindketten igazak voltak az Isten előtt, akik Isten parancsolatában fedhetetlenül jártak, és nekik a legnagyobb érték volt az, amit Isten végül adott, hogy egy olyan gyermekük születik, aki betelik Szentlélekkel, aki nagy lesz az Úr előtt lesz nagy, és aki sokakat megtérít Izrael fiai közül az Úrhoz, az ő Istenükhöz. De ennek a fiúnak úgy kellett megszületnie, és úgy kellett időzíteni az ő életét, hogy Jézusnak az előfutára legyen. Hogy pontosan a megfelelő időben lépjen fel. De az, hogy Jézus pedig mikor, ugye azt mondja az ige, hogy mikor eljött az idő teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát, és ennek megvolt a megjövendőlt ideje Dániel prófétánál, és Isten ezért látszólag nem hallgatta meg a kérésüket, mert nagyobbat akart nekik adni, mint amit ők elképzeltek, egy ilyen fiút akart adni, de ennek viszont megvolt a szabott ideje, hogy ő neki mikor kellett fellépni és a küldetését elvégezni. Tehát ezt most arra mondom példaképpen, hogy igen, akár évekig, akár évtizedekig, de arról győződjünk meg, hogy amit imádkozunk, az Isten akarata szerint való. Ha pedig olyan dolog, hogy bizonytalanok vagyunk benne, hogy elvileg mi jót akarunk, de azért konkrétan ez a dolog Isten akarata-e vagy nem, akkor nyugodtan kérjük Istentől azt, hogy Istenem, hogyha nem helyes nekem ezért imádkozni, ha ez nem a te akaratod, akkor az én gondolataimat formáld úgy, hogy én erre rájöjjek, vagy ez nekem egyértelműen, és akkor én ezért a dologért ne imádkozzam. Tehát arra nagyon vigyázzunk, amit mondtam, hogy programot mi ne adjunk Istennek, hogy mi pontosan tudjuk, hogy nekünk mi lenne a jó, és mi azt ki akarjuk követelni tőle, és akár nem tudom meddig ezért imádkozunk, hanem győződjünk meg, hogy az az ő beszéde szerint való, az ő akarata szerint való, önzetlen, igaz kérés, vagy ha bizonytalanok vagyunk, tegyük hozzá, amit az előbb mondtam, és akkor nem fogunk eltévedni. Tessék, mintha valaki még jelentkezett volna.
Elég bátortalanul teszem fel a kérdést, hogy Istennek is szükség van biztatásra, tehát ez az álhatatossághoz kapcsolódik. Igen. Ő is várja el azt, hogy újra és újra hozzáforduljunk, és megismételjük a kéréseinket.
Igen, nagyon szépen köszönöm a kérdést. Hát én úgy gondolom, hogy Istennek a szeretete, az irgalmassága, a segítőkészsége 100%-os irántunk. De hát azt én nem gondolom, hogy ez biztatásra szorulna. De az, hogy mi a bizalmunk rendíthetetlen benne, az viszont, hogy így mondjam, még ha per alatt lennénk is az ellenség részéről, akkor az, hogy mi a bizalmunkat álhatatosan újra és újra belévetjük, az alapot ad Istennek, hogy legyőzze az akadályokat, a vádaskodások, az ellenség vádaskodásait, és azt mondja, hogy ez az ember olyan álhatatosan bízik bennem, hogy ezt az álhatatos bizalmat csalódás nem érheti. És ugye gondoljunk most például a Jákob küzdelmére. Ugye, az egy nagyon érdekes bibliai példát, nem akarom az időt túllépni, mert a szemináriumunkra azért frissnek kell lenni, és ott láthatjuk azt, hogy sírt és könyörgött, és nagyon érdekes azt mondja, legyőzte Istent. Valójában nem Istent, hanem ugye ő is a korábbi bűnei miatt vád alatt volt, és az ellenség vitatkozott, de az ő álhatatos bizalma, ugye ez Istent cselekvésre készteti, és elhárítja az akadályokat, hogy ő a maga erkölcsi elvei szerint teljes korrektséggel cselekedni tudjon. De azt gondolom, hogy Istennek az együttérzése, meg a segítőkészsége, meg az emlékezete, hogy gondoljon ránk, az mindig hiánytalan és tökéletes. Tehát ezért az az ige, amit idéztem, hogy nem rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, nem süket a füle, hogy meg ne hallgathatna. Tehát az ő együttérzésében abban soha nincsen hiány. Az mindig készen áll. Valami más oka lehet. Például ugye mi ösztönösen azt mondjuk Istennek, hogy Uram, ne feledkezzél el rólam. Nem is baj, mert csak emberi módon tudjuk kifejezni magunkat. De valójában Istennél nincsen elfelejtés. Ugye ez nagyon érdekes az Ézsaiás könyve 40. fejezetében, és ezzel most talán le is zárom, mert az időt nem akarom, hogy túllépjük, hogy azt mondja, hogy miért szólsz, Jákob, így, én rólam elfeledkezett az Úr, és ügyemmel nem gondol Istenem. És akkor ilyen finoman visszafordítja a kérdést, hát nem hallottad? Hát elfelejtetted, te felejtetted el, hogy örökkévaló az Isten, az Úr, aki teremtette a föld határait, nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen a bölcsessége. Tehát valójában mi felejthetjük el Isten, de ő minket soha el nem felejt. Van is egy ilyen ige, hogy szolgám vagy, te nem feledlek el. Van-e még esetleg valakinek kérdése? Még egy utolsó. Igen.
28 évig imádkoztam Istenhez, hogy adjon egészséges gyerekeket. Van egy 29 éves agyvérzéssel született fiam, és ezek után kezdtem el imádkozni. Természetesen lehet, hogy az első 5 évben már megbátortalanodok, és akkor azt mondom, hát ha Isten nem adta, akkor ezután se fogja. De valahol nem tudom miért, amikor imádkoztam már az első napon, éreztem, hogy nem szabad feladnom 5, 10 év, 15, 20 év, 25 év, és a 28. év után a Jóisten megáldott 2 egészséges gyermekkel. Hát azóta naponta megköszönöm ezt. Talán nem tudom, hogy ha 5 év után vagy 2 év után feladom azt, hogy nem hiszek abban, hogy Isten ezt megteszi, vagy hogy meg tudja tenni, azt hittem, hanem megteszi ezt, hogy megáld egészséges gyermekekkel akkor, hogy megtörténik ez az áldás, vagy nem történik. Lehet, hogy nem történt volna meg. Azóta ugyan naponta, vagy hónapok óta egy csomó megpróbáltatáson esünk keresztül, de ekkor sem nem elcsüggedünk, hanem mindezeket megvívjuk, és hát nagyon sokan, főként a főiskolai tanáraink, akik tehát ismernek, ők is tudják, mert szembesülnek néha a problémáimmal, de én örülök, hogy Isten így is megpróbált engem, és azóta is hálás vagyok mindezekért a hatalmas nagy áldásokért. Gondolom, hogy ez a kitartás és az odaadás, és Isten lát ezt a tűrőképességet, ez meghozta az áldását és a gyümölcsét. Nem tudom, lehet, hogy így tetszik-e látni, így látod-e?
Hát nagyon szépen köszönjük, ez egy tapasztalat volt, egy bátorító tapasztalat. És köszönjük a bizalmat, hogy így megosztotta velünk. Igen.
Annyira nem illik szerintem az, hogy megátkozza a fügefát, ez a negatív tulajdonság.
Igen.
Hogy ezzel kapcsolatban
igen.
Mit lehet tudni?
Hát csak nagyon, nagyon röviden válaszolok rá, mert tényleg le kell zárnunk. Ez a fügefa megátkozása, ez sokakat, nagyon sokakat foglalkoztat. Szó sincs arról, hogy a pára haragudott meg Jézus, és egy ártatlan fát, hogy így mondjam, vagy egy öntudat nélküli fát itt ugye kiszáradásra kárhoztat, haragjában azért, mert ő nem talál rajta ennivalót, hanem valójában Jézus egy példázatszerű cselekvéssel fejezte be egy korábban nem sokkal előbb elmondott példázatát. Az előző példázat a terméketlen fügefa példázata volt, ami igazából Izrael példázta, ami nem volt befejezve. Azt fejezte ki, hogy Isten még könyörög, gyümölcsöt ugyan nem terem, de még egy esztendő, még mindent megtesz érte, és aztán meglátjuk. De a fügefa megátkozása az már a utolsó jeruzsálemi héten történik, ugye amikor Jézus Betániából megy Jeruzsálembe, és akkor már a történet világos volt, hogy a terméketlen fügefa nem fog gyümölcsöt teremni. És Jézus, hogy miért tette ezt, vagy mit fejezett ki ezzel, ehhez még itt szükséges azt is tudni, hogy ugye kora tavasz van, ne felejtsük el, húsvét előtt vagyunk, és a palesztinai fügefa az első úgynevezett korai fügét úgy hozza, hogy a levélhajlatban ott van ez az úgynevezett korai első fügetermés. És itt azt olvassuk, hogy egy fa kitűnt, mert már leveles volt. Tehát azt mondja, egyébként még nem volt fügeérés ideje. És ez virított ott a gazdag lombozatával, tehát ha lombozata volt, fügének is lenni kellett volna, de lombozat volt, ami a kopasz fák között kitűnt és kirít, de gyümölcs nem volt rajta. És ezzel tulajdonképpen Jézus Izraelt példázta, amely az Isten ismeretével, a csodálatos Isten tiszteletével, a Jeruzsálemi templom, olyan volt, mint egy leveles fa a pogányok között, de ha valaki gyümölcsöt teremt, az igazi értéket, a krisztusi jellemnek, vagy az Istennel való közösségnek a következményeit az életükben, a munkálkodásukban másokért azt nem találta. És tulajdonképpen Jézus ezt a jelenséget átkozta meg, amikor van egy hivalkodó külső, van egy vallásos külsőség, de valódi gyümölcstermés nincs. Tehát ez igazából csak az előző terméketlen fügefa példázatával együtt érthető, és ezúttal nem csak példázat volt, hanem példázatszerű cselekvés, hogy a vallásos külsőségek, és ezek sokat ígérnek, de aztán jön a kiábrándulás, mert tényleges lelki eledel nincs rajta, valódi gyümölcs nincs rajta. Ez volt az, amit Jézus megátkozott. Röviden, jó? Hát akkor most bocsánat, el kell vágnom, mert a szemináriumokat nem szabad tönkretenni. Mindenki szellőztesse ki a fejét.